Tisztelt gyülekezet, mivel gyermekek és fiatalok is vannak körünkben, bár itt csak ötöt látok, de azért a teremben elszórva látom, hogy ülnek kisgyermekek, fiatalok, egy kis történetet szeretnék elmondani nektek, talán a felnőtteknek is épületes lesz Arany Jánosról. Arany Jánost egyszer az életben kitüntették. Tudjátok, gyerekek, mi az, hogy kitüntetés? Amikor egy állam valakit megtisztel azzal, tudóst, írót, költőt, hogy ilyen szép érmet ide tegyen a zakójára, vagy újabban átadják egy ilyen kis tartócskában. Ez a kitüntetésekkel pénzösszeg is szokott járni, úgyhogy az nem csak egy erkölcsi kitüntetés, hanem az egy jelentékeny pénzösszeggel is jár. És 1867-ben, amikor Ausztria és Magyarország kiegyezett egymással, kiegyezést úgy akarták még fényesebbé tenni, hogy kitüntetéseket adtak át. Tehát azt is tudjátok, gyerekek, hogy meg szokták kérdezni a kitüntetettektől előre, hogy elfogadják-e a kitüntetést. Úgy hallottatok erről, hogy elfogadják-e a kitüntetést, de itt nem kérdezték meg. Úgy gondolták, hogy vagy Arany János elfogadja a kitüntetést, vagy pedig, hogyha olyan visszahúzódó természetű, majd ráerőltetik a kitüntetést. Ahogy az újságokban megjelent, hogy a legnagyobb kitüntetést kapta Arany János, az akkoriban a Szent István rendjel volt. Ez egy nagyon híres kitüntetés volt, sokkal híresebb volt, mint most a Kossuth díj. Arany János rögtön tiltakozott, hogy ő neki nem kell a kitüntetés. Jöttek a miniszterek meggyőzni, hogy de kedves Arany János, fogadj el, ne csináljon botrányt. Hát ezt ő császári felsége fogja átadni, Ferenc József fogja átadni a kitüntetést. Botrány lesz, hogy előre megjelenik, és nem fogadja el a kitüntetést. Jöttek hozzá sorra puhítani, hogy fogadja el a kitüntetést. Ne csináljon botrányt. Nagyon nehéz helyzet volt ez, gyerekeim. Arany János végül is azt mondta, hogy elfogadja a kitüntetést, de nem megy el az átvételére, nem kocint a császárral, nem köszöni meg. Ha akarják, valamikor adják át, vagy esetleg dobják be az akadémián lakott, akkor Arany János a leveles tartóba a kitüntetést, de ő nem megy átvenni a kitüntetést. Hát nem lett botrány, mindenhol megjelent, hogy ő is megkapta a kitüntetést, és Arany János így lett, életében egy díjat fogadott el, ilyen módon a Szent István rendjele. De amiért én elmondom a történetet, az nem ez, hanem tudjátok, volt akkor egy olyan színésznő, aki nagyon szeretett Arany János verseket mondani, úgy hívták, hogy Jászai Mari. Biztos ti is hallottátok a nevét, itt tér is van erre nevezve róla, a Margit hídnak a pesti hitfőnye, Jászai Mari tér, hát azt róla nevezték el. Jászai Mari azt mondta, hogy ő elmegy és megnézi, hogy tényleg ott van-e az a kitüntetés. Mit csinált Arany János azzal a kitüntetéssel? Mit gondoltok, mit csinált vele? Kidobta a kukába. Ez is egy, az a baj, hogy akkor nem volt kuka. Tud, akkor még Budapesten nem volt ilyen, hogy kuka, de ez egy jó recepted. Reméljük, hogy az örök életben, hogyha találkozunk mindannyiunk örömére Arany Jánossal, akkor majd ez is elhangzik. Ti mit gondoltok? Ti mit csináltatok volna egy ilyen szép? Aranyból volt a kitüntetés, meg mindenféle ékítmény volt rajta. Ti is a kukába dobtátok volna? Nem, ugye? Nem. Hanem hova? Hova dobtátok volna, vagy elrejtettétek volna? Na, Jászai Mari csönget Arany Jánoséknál, és mondja a feleségének, Ercsei Júliának, hogy szeretném megnézni a kitüntetést. Azt mondja a felesége, jaj, csak arról ne beszéljen a Janónak, mert már föltette a padlásra. Azért gondoltam, gyerekek, hogy ezt mondom el, ezt a történetet, mert talán ti még kicsinyek vagytok ehhez, de hogyha bárki ember bennünket megtisztel az ő dicséretével, azt tegyük föl a padlásra. Lehet szavakkal is kitüntetést adni, de azt is tegyük föl a padlásra. Mert tudjátok, ma is hallottam valakitől, aki azt mondta, hogy ő soha életében nem fogadott el kitüntetést, pedig országosan híres ember, és megkérdezték, hogy miért nem fogadott el. Én úgy szeretném a hazámat szolgálni, hogy én senkitől nem fogadok el kitüntetést, mert akkor maradok szabad. Mert ha elfogadok valakitől kitüntetést, annak egy kicsit előtte meg kell, hogy hajoljak. És én nem szeretnék senki ember előtt meghajolni. Mi is csak a Jóisten előtt szeretnénk meghajolni, és ha emberek adnak nekünk kitüntetést, ez a mai történetem, nem mesém, igaz történetem vége, tegyük fel a padlásra. Ennyit szerettem volna mondani, gyerekek, de köszönöm a kukás megoldást. Kedves gyülekezet, nekünk is nagy kitüntetésben van részünk, mert ilyen negyed év, amelyet most élünk át, hogy 12 bibliai könyvet tanulmányozhatunk egy negyed év során. Most megkérdezném itt, hogy ki az, aki egy negyed év során 12 bibliai könyvet elolvas? A Biblia 66 könyvéből 12 bibliai könyvet egy negyed év alatt ki olvas el? A 12 kisprófétai könyv, ugye nem azért mondjuk kisprófétai könyvnek, mert jelentéktelenebbek, hanem azért, mert rövidebbek. Nem olyan hosszú, mint Ézsaiás, mint Jeremiás, mint Ezékiel. De ez a 12 kisprófétai könyv egy rendkívüli része a Bibliának. Most már csak 3 könyv van hátra, Aggeus, Zakariás és Malakiás könyve, de mindenkit szeretettel hívunk 9:30-ra erre a helyre. Hogy többen legyünk, akkor legyünk többen. Most legyünk kevesebben, akkor legyünk többen, mert ez a 12 bibliai könyv rendkívüli. Miért? Mert egy negyed év alatt 12 bibliai könyv tükrébe belenézni. Óriási dolog. A 12 bibliai könyv közül mindegyik profétai irat, és mindegyik kettős profécia, tehát a mi időszakunkról is szól. Tehát erről a mai korról is, a mi helyzetünkről, a személyes állapotunkról, a gyülekezetünk állapotáról, helyzetéről, küszködéseiről, nehézségeiről, ebben a 12 bibliai könyvben maradéktalan eligazítás van. Szól ez a 12 bibliai könyv arról, hogy kire kell felnéznünk, mint az igazság királyára, kivel járjuk az utunkat, hogy a maradék közé tartozhassunk. És ebben a 12 bibliai könyvben olyan megragadó kijelentések vannak, én személy szerint egyet szeretnék most alapigeként választani, hogyha a Bibliáról megkérdeznek engemet bárhol, de főleg nem hívő környezetben, hogy egy mondatot mondjak a Bibliából, ami talán első hallásra is sokat mondó, és talán lehet elemezni a nem hívő embereknek, vagy más vallású embereknek is. Múltkor például muzulmánok előtt beszélhettem, mert több muzulmán is volt erről a bibliai igehelyről, de ateisták előtt is erről szoktam beszélni. Hát akkor hadd engedjen meg most azt, hogy egy keresztény közösség előtt is erről beszélek. Meg fogjuk látni, hogy egy keresztény közösségnek is. Mikeás könyve 6. fejezet 8. verse nagyon sokat kell, hogy jelentsen. Mikeás könyve 6. fejezet 8. verse egy mondat a Bibliában tulajdonképpen, de van neki egy előhangja, egy úgy preambuluma, mint egy jogi gyűjteménynek, mint a 10 parancsolatnak is, és utána 3 rövid kijelentést tartalmaz. De figyeljük meg ezt a bevezetőt, utána a 3 kijelentést, az egymásra való épülését, és meg fogjuk látni, hogy ez valóban az egyik vezér ige kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Mikeás 6. fejezet 8. verse, tehát így hangzik. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járja te Isteneddel. Kedves gyülekezet, az én feladatom csak az, hogy ezen a 4 kijelentésen egy kicsit tovább menjek, megálljak náluk, egy kicsit elmélyítsük. Miről szól a bevezetés? Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Miért kell ezt nekünk megjelenteni? Hát miért kell ezt nekünk? Hát nem minden ember jót kíván magának. Nem minden ember jót akar az életben. Nem minden ember a saját boldogulását keresi. Nem minden ember a legjobbat kívánja magának. Köszöntésekben még másoknak is a legjobbakat szoktuk, azt mondjuk. Kedves gyülekezet, olyan fájdalmas dolog ez. Azért kell nekünk megjelenteni, hogy mi a jó, meg mit kíván az Isten, mert mi ezt, ha tudjuk is, de nem gyakoroljuk. Rettenetesen elveszett emberek vagyunk. Nekünk meg kell mondani, a szívünkbe kell vésni, hogy mi a jó. Persze mindenki azt mondja, hogy ő jót akar, meg neki legszebb céljai vannak, meg ő ezt, meg azt akarja megvalósítani az életben, de mi olyan távol vagyunk a jótól, hogy nekünk meg kell jelenteni, hogy mi a jó. Meg kell mondani azt, hogy mi a kívánatos az életben, és az Isten is mit vár el tőlünk. Természetesen nem úgy egyoldalulak, hogy neki csak elvárásai vannak, és majd mi teljesítjük, ha tudjuk, hanem hogy ő az erőt is megadja ahhoz, hogy teljesíthessük. Nagyon megrázó ez a preambulum. Eszünkbe juthat Ézsajás próféta könyvének a bevezetése. Minden fej beteg, minden szív erőtelen. Csupa dagadás és kelevény az ember. És nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Nem tudja az ember, hogy mi a jó. Az ember a legfőbb ellensége önmagának. Ez a kiinduló pont. Ha nem így látjuk magunkat, hazudunk. Ha nem a magunk boldogságának, a magunk igaz érvényesülésének legnagyobb ellenségét nem magunkba látjuk, akkor hazudunk. Ezért kell mindenestül fogva a jó Istenre figyelnünk, hogy ő mit mond nekünk. És azt mondja, hogy csak ezt. Nagyon röviden mondja. Az első dolog, igazságot cselekedjél. Mi az igazsággal milyen viszonyban vagyunk mi most? Elmondhatjuk, hogy mindannyian, hogy nagyon szeretjük cselekedni az igazságot, vagy pedig szeretünk sokat beszélni az igazságról. Keresztény közösségbe kérdezem ezt. Mi azt helyezzük érre, hogy mi igaz módon akarunk cselekedni a hétköznapokban, vagy pedig nagyon szépen szeretünk beszélni az igazságról. Emlékezzünk arra, hogy az utóbbiakra Jézus mit mondott? Azt mondta Jézus, ez a nép csak a szájával közelget engem. Szájukkal mindenki nagyon közel van hozzá. De betanított emberi parancsolata, hogy élnek. A szájával közelgetnek hozzám. A szívük távol van tőlem. Mi nagyon szeretünk beszélni az igazságról, de hogy minden nap mérlegre tegyük az életünket, hogy most igazak voltunk. Azt adtuk a másik embernek, amit mi is vártunk volna az ő helyében. Hogy mi valóban nincs híja az igazságunknak, vagy csak elméleti igazsága miénk és nem gyakorlati. Isten félreérthetetlenül mondja, hogy igazságot cselekedjél. És ebben a rövid két szóban azért kell itt, szinte itt kell megállnunk a leghosszabb ideig, mert be kell vallanunk az előzmények nyomán is, hogy mi nem tudunk igazságot cselekedni. Nem tudunk. Mi látjuk az igazságot. Látjuk, hogy a másik ember is éhezi a jót, a szeretetet, a békességet, és mi óhatatlanul is, sokszor akaratlanul is rosszat teszünk a másiknak, de hát ezt ki fogja orvosolni. Mi a saját erőnkből, ha 10 életünk lenne, akkor se tudnánk magunk igazságot cselekedni. Ez az egy felszólítás, az első felszólítás, hogy igazságot cselekedjél. Ez rögtön miután kiállt, hogy menjünk ahhoz, aki igaz. Tanuljunk attól, aki azért volt itt ezen a világon, hogy elmondhassa magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Keressük azt a Jézus Krisztust, aki bennünket igazakká tud formálni. Mert nem vagyunk képesek igazságot cselekedni. Hogyha egy héten egyszer itt összegyűlünk, és visszatekintünk az elmúlt 6 napra, annyi sok igazságtalanság van az életünkben, annyi szégyelnivaló sok ilyen torz dolog, hogy ha őszinténk lennék, legszívesebben elfutnánk innen, hogy milyen jogon vagyunk mi itt. Mit akarunk mi most itt kifejezni azzal, hogy itt vagyunk? Igazságot cselekedjél. Ez az Istennek a kívánalma. És ahogy néztük ezeket a kisprófétai könyveket, minden kisprófétai könyvben vannak felszólítások a megtérésre, mind a 12-ben. És ha valaki csak ebből a szempontból végiglapozza majd, már most el lehet kezdeni, nem csak a negyedév végén, hogy mit is tanultunk mi itt ezekből a kisprófétai könyvekből, ugye elkezdve Hóseástól. Hát az egyik legsúlyosabb könyvvel kezdtük el a tanulmányunkat. Azért gondoljuk meg, hogy egy próféta, akihez a felesége hűtlen volt. A második, harmadik gyereke már egy második és harmadik apától származott. És ez a nagyon súlyos családi eset, ezt használja fel Isten arra, hogy a prófétával megértesse, hogy hűtlen lett hozzám a népem. És eltávozott mindenféle más gondolkozás, más isteneknek az irányába. És hogy értsd meg, Hóseás, hogy te tekintesz Gómerre, a feleségedre, aki már messze túl van minden határon túl. Hát akkor én hogy tekintsek Izrael népére, aki messze túl van minden határon túl? Ebben a prófétai könyvben megszólal az, hogy nevezi Isten a népét. Hósás második fejezet harmadik verse. Paráznaságnak fiai. Így nevezi a saját népét. Paráznaságnak fiai. Ahogy te a feleségedre mit mondasz? Hogy parázna. Én mit mondjak a népemre? Paráznaságnak fiai. És hogy tanulmányoztuk a negyedév elején ezt a könyvet, számomra az volt a legmegrendítőbb, hogy Hósásra bízza Isten az ígéretét, és Hósás megszólítja a népet. Az 5. fejezet 4. versében már ezt mondja, paráznaságnak lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat. Mert a paráznaságnál van még egy rosszabb dolog, amikor a paráznaság a gondolkodásban állandósul. Az egy dolog, hogy Hósás megcsalta a felesége. Az is egy félelmetes dolog, nem? És ez ilyen finoman jelzi csak, hogy az első gyermekének az apjaként még önmagát tünteti fel, a másodiknál már nem mondja, hogy neki szülte volna a felesége, a harmadiknál sem mondja, hogy neki szülte. Csak ennyiből, aki odafigyel, az tudja, az láthatja, hogy Hósás felesége milyen utakra jár, utakra tért, és ezt fölhasználva az én népem paráznaságnak fiai, de utána azt mondja, hogy paráznaságnak lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat. Kedves gyülekezet, minden emberi bűnnél félelmetesebb, amikor egy emberi bűn az elfogadásnak a szintjére emelkedik, és az emberek elkezdenek úgy gondolkozni, hogy ez az emberi bűn tulajdonképp hozzátartozik az élethez. Ezt látjuk a világban is. A világ tolja a határokat, és hozzá akarja szoktatni a világ a lakosait, hogy emberek ezt hozzátartozik, az, hogy lopnak, hogy csalnak, hogy azonos neműekkel összeadták a Franciaországban az első párt a hétet. Hozzá kell szokni. Most nemrég Svájcban voltam, ott mondták, hogy a svájci óvodákban vezetik azt be, hogy a gyerekeknek szexuális felvilágosítást tartanak, és elmondják, hogy előttük ezek a választások vannak. Ha fiú vagy, akkor egy lányal is együtt élhetsz, ha fiú vagy, egy fiúval is együtt élhetsz, de egyébként meg azt csinálsz, amit akarsz. És ezt már 4-5 éves korban a szabadság nevében oda akarják állítani a gyerekek elé. Kérdeztem tőlük, hogy ott azokat a megrettent szülőket, hogy most mit tesznek, azt nem tudunk mit tenni. Hát mindig tolják a határokat, mindig azt mondják, hogy a szabadság így, a szabadság úgy. A szabadság csak a jóval összekötve szabadság. Ez a mondat egyszer nem hangzik el. A szabadság az nem önmagában érték. A szabadság akkor igazán szabadság, hogyha az ember keresi a jót, és a szabadságát a jóra használja fel. De milyen megrendítő, amikor a világ tolja ki ezeket a határokat, és az Isten népe meg ugyanúgy cselekszik, mint a világ. És ezt mondja Hósás. Parázna és paráznaságnak lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat. Mert az Úr soha nem hirdet olyasmit, hogy hozzá is tartozhatunk, meg más valakihez is tartozhatunk. A mi Urunk, hogy mondja a 10 parancsolat, második parancsolata, féltékeny Úr. Féltőn szerető Isten. Az Isten abban nem fog soha belemenni, hogy mi követhetjük a világot is, de egy kicsit mindig mehetünk a határok továbbállításában, de attól még nyugodtan követhetjük úgyis őt is. Ugye Jakab levelében van a nagyon erőteljes mondat a 4. fejezetben, aki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé válik. Kedves gyülekezet, vannak olyan mondatok az életben, a Bibliából tanult mondatok, amiket soha, de soha nem szabad elfelejteni. Minden nap fel kell idézni magunk előtt, mert óriási hatalma van a gonoszságnak. Az egész világ az övé, ő mozgat mindent. Tehát, hogyha nem vigyázunk magunkra, hogyha nem tartjuk magunkat egy csillaghoz, csak egyetlen egy mértékhez kell tartani magunkat, akkor 100 és 1000 mérték gomba nő a helyébe, és próbálja vinni az Isten népét is más oldalra, más irányokba. Ezért kéri tőlünk Isten, hogy az igazságról ne csak beszéljünk, az igazságot ne csak hirdessük, hanem az igazságot éljük, és akik élik az igazságot, annak fognak hinni majd. Az ő beszédének fognak hinni majd, hogy mi az, hogy igazság. Elnézést, hogy ilyen egyszerű történetet mondok el, nem akarom ezt a történetet nagy rangra emelni, de egy pár évvel ezelőtt egy kedves vietnámi barátomnak a
az értekezését vitatták meg az egyik egyetemen, sokan elmentünk a gyülekezetből, és nagyon sok vietnámi volt ott. Azok a vietnámiak bennünket nem ismertek. Engem ismertek, mert a barátomnak én segítettem, hogy a disszertációját meg tudja írni, tehát én találkoztam velük többször is, és ott leült sok ember, és jöttek a mi gyülekezetünkből is olyan testvérek, akik őt ismerték, és hát szerették. És utána jött hozzám a barátom, és azt mondta, hogy amikor bejött egy-egy ember, ezek a vietnámiak, akik magyarul se tudtak olyan nagyon jól, bennünket se ismertek, mindig megkérdezték, hogy ez ugye más ember. Ez más ember. Amikor mi jöttünk be, elszórva, hogy más ember. Mert ha ember megjelenik, és nem azt teszi, hogy maga körül forogjon a világ, vagy nem akar feltűnősködni, vagy nem nincsenek allűrjei, hanem tényleg egyszerűen, szerényen helyet foglal, odanéz. Hát szótlanul is lehet látni, hogy ki az, aki igazságban él, akinek az igazság életeleme. Isten tőlünk azt kéri, hogy az életünk minden területén, az egyéni életünkben, a közösségi életünkben mi ne vegyük át a paráznaság lelkét. Mi az igazság lelkét kell, hogy hordozzuk, mert hogyha Jézus Krisztus a mennyben van, de ki az ő helyettese? A Szentlélek. És hogy nevezi a Szent Lelket a Szentírás? Az igazság lelkének. A vigasztalónak, az igazság lelkének, akkor meg lehessen látni rajtunk, hogy bennünket a Szentlélek vezet és irányít. Nagyon-nagyon sokat lehetne erről beszélni, és valóban minden egyes kérdés kérésnél azzal befejezni az elemzést, hogyha mi érezzük, hogy nem vagyunk igazak, és ezt minden nap sokszor érezhetjük, minden héten, hogy visszatekintünk a hetünkre, érezhetjük, hogy hányszor követünk el Istenhez méltatlan dolgokat, akkor menjünk ahhoz, aki meg tud váltani bennünket. Menjünk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki fel tud emelni bennünket, mert ő azt mondta, hogy ő az út, ő az igazság, ő az élet, őről még az ellensége is azt mondták, hogy Mester, tudjuk, hogy te igaz vagy. Menjünk, és az ő igazságából részesünk, az ő példája nyomán éljünk, és ő adjon erőt nekünk a mindennapokban, és ezt láthassák is az emberek. Te kedves gyülekezet, hadd vessem föl a kérdést, hogy ezután miért a következő felszólítás jön itt a sorban, hogy szeressed az irgalmasságot. Miért ez jön? Van-e itt valami, ami összeköti ezeket a kijelentéseket, vagy ez csak ilyen három egymás mellé állított rendkívül fontos kívánalom Isten részéről? Mi az, ami összeköti ezeket? Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, évekig gondolkoztam ezen, tudtam az igeverset, mondtam is magamban, de nem tudtam, hogy mi az összefüggés a három kijelentés között. Nagy sokára, évek múltán értettem ezt meg, és nagyon érdekes az emberi megértés sokszor olyan váratlan módokon jön. Valahol voltam, Erdélyben voltam egy iskolában, és fiatal, 16-17 éves gimnazistáknak kellett beszélnem, és ott értettem meg valamit, amiután el tudom mondani, hogy most talán kapizsgálom, hogy az első kijelentés után miért a második jön. Miért? Azért, kedves gyülekezet, mert ahogy említettem, nagyon sok ember mondja, nem hívő emberek is mondják, hogy ők igaz módon akarnak élni. Ők a lelkiismeretük alapján akarnak élni. Ők tudják, hogy az életben célok vannak, ezeket el kell érni, dolgozni kell, munkálkodni kell, becsületesen, tisztességesen akarnak élni. De hány és hány embertől lehet hallani azt is, hogy föladták ezt az életprogramot? Miért adták fel? Akkor kibugyog belőlük, hogy de hát annyi rosszat kapnak az emberektől. Igazsággal nem lehet megélni. Csak az igazság követésével nem lehet célt érni. Még az embereket se tudjuk megváltoztatni, mert hát az emberek elsősorban nem az igazságot keresik, hanem az érdeket keresik. És hány ember mondja azt, hogy hát én jó vagyok a másikhoz, de rosszat kapok tőle. Én rendes vagyok a másik emberhez, de hát mit kapok tőle? Hát nem lehet így élni, egy oldalon ezt nem vállalom, sokáig próbáltam, de most bedobom a törölközőt, nem lehet így élni. Nem tudom, nem hallottunk ilyen kijelentéseket? Én nagyon sokat hallottam az életem során. Az életemnek egyik legfélelmetesebb pillanata az volt, amikor egy egyetemista kislányon 21-22 éves odajött hozzám a az egyetem végén, és azt mondta, hogy kedves tanár úr, nagyon szép, amit maga mond, csak ezen a világon ez nem követhető. És én már nem kint az életben, már itt az egyetem pacsoraiban eldöntött, hogy nem is fogok így élni. Kötött egy érdekházasságot, a pénz volt előtte minden. Azt mondta 21-22 évesen, hogy ez szerint nem lehet élni, ez nem-e világra való. És erre gondolva fogalmazza meg Isten így Mikeással, hogy ha te igazságot követsz, igazságot cselekszel, de ezt következetesen teszed, itt nincs olyasmi, hogy itt megállok, ott megállok, akkor ebből szorosan következik egy következő dolog, és ez pedig az, hogy tudjál előre megbocsátani az embereknek. Előre megbocsátani. Nem utólag. Nekünk sokszor az utólagos megbocsátás is nehezen megy. Sokszor a nyögvenyelős sem megy. Megbocsássak, ne bocsássak. Hordozzuk magunkba hetekig, hónapokig a sérelmeket. De Mikásnál arra szólít fel az Úr, hogy ha te igazságot követsz, akkor előre bocsáss meg azoknak az embereknek, akik nem igazságot követnek. Ha te igazságot követsz, akkor előre, már mielőtt az igazságodért, a szeretetedért pofont kapnál, már előre tudj úgy ránézni a másik emberre, hogy nem veszed ez zokon. Ez nagy dolog. Nem utólag megbocsátani, hanem a megbocsátás, az irgalom, a könyörület lelkületével élni. Ezért mondja, hogy szeressed az irgalmasságot. Szeresd minden, mert szeresd az irgalmasságot. Bőségesen tudjál megbocsátani. Ne legyen fenntartásod. Lásd meg, hogy olyan gyenge ez az emberi világ, mint hogy ezt senki nem hiszi. Az emberek nem hiszik, hogy ilyen gyenge az emberi világ. Az emberek, az emberi világban olyan hatalmas a büszkeség. Épp tegnap előtt beszéltem egy határon kívüli asszonnyal, aki zokogva mondta nekem, hogy hát mi magyarok vagyunk, erre vagyunk büszkék, mit elnyomnak bennünket ebben az idegen országban. Hát ez az egyetlen egy vigaszunk, hogy mi magyarok vagyunk. És meghallgattam szegényt, és mondtam neki, hogy ez a büszkeség szó, ez egy veszélyes szó. Na ez a büszkeség, ha elindulunk, akkor a kevésségnél, a gőgnél áll. De azt mondja, ez nem kevésség, nem akkor kevés lenni és gőgös lenni. Én csak egy jó értelembe vett büszkeség, hogy hát magyarok vagyunk, ezt a nyelvet beszéljük, ehhez a népfajhoz tartozunk, és miért nyomnak el bennünket mások? De mondom, hogy ha mi büszkék vagyunk arra, hogy mi magyarok vagyunk, hát akkor ebbe valami be van csomagolva. Hát ha mi arra vagyunk büszkék, hogy mi magyarok vagyunk, akkor ebbe valami bele van kódolva, nem? Hát aki nem tartozik hozzánk, arra nem vagyunk büszkék. Hát akkor milyen szót válasszak, hogy magabízás, vagy finomabb szót, nem olyan, hogy gőg, meg önteltség. Mi emberek a büszkeséget annyira hordozzuk magunkban, mint hogy a Biblia mondja, hogy az irigységet is annyira hordozzuk magunkban, hogy szinte nem is vesszük észre, hogy mire kívánkozik bennünk a lélek. A mi lelkületünk az nem a megbocsátás lelkülete, az nem a könyörületesség lelkülete. Mi azt mondjuk, hogy mi jót akarunk, és mit kapunk, nem csak a világtól, még a saját testvéreinktől is, mit kapunk. És akkor beáll az a görcs, vagy beáll az a keserű állapot, ami már meghiúsítja azt, hogy mi igazán Krisztus követői legyünk. Jézushoz miért ragaszkodtak annyira az emberek? Jézust miért követték annyira az emberek? Nekem meggyőződésem azért, mert Jézusban érezték, hogy nem volt senkivel szemben fenntartása. A legnagyobb bűnössel szemben nem volt fenntartása, mert nem a bűnét nézte, hanem azt, hogy őt, mint embert meg kell segíteni. Jézus iránt azért vonzódtak az emberek, mert Jézusban nem volt előítélet, Jézusban nem voltak hátsó gondolatok, Jézusnál látták, hogy nincs személyválogatás. Hát ez az emberi világban olyan ritka, hogy ha ilyennel találkozunk, vagy így mondanám most, hogyha ilyennel találkoznának az emberek, mindannyian Jézusnak az evilági jelenlétét csodálhatnák meg. Na de ez a második kérés az Istennek, hogy te nagyon követed az igazságot, nagyon komolyan gondolod az igazságot, ebből tudod, hogy a legszorosabban mi követveik. Tanulj meg megbocsátani, ne csak tanulj meg, legyen benned mindig bőséggel a megbocsátás, ha éppen itt van nyitva a Bibliánk az alapigénknél, csak egyet kell lapoznunk, és a Mikás könyve 7. fejezet 18. verse mit mond? Tehát Mikás 7.18. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Kedves gyülekezet, vaj, ha tapasztalat lenne számunkra, hogy gyönyörködünk az irgalmasságban. Hogy szívből, hogy érezzék az emberek, hogy mi úgy terítünk fájtlat a rosszra a méltatlan viselkedése, de saját hittestvéreinknél is, hiszen saját hittestvéreink is, hogy mai szólás szokta mondani, hogy emberből vannak. Hát ezt jobb lenne így mondani, hogy hát mindannyiunkban ott van az emberi természet, és az emberi természet aratja sorozatosan a győzelmeit az életünkben. Gyönyörködni az irgalmasságban, szeretni az irgalmasságot, nem kipréselni magunkból, nem tessék, lássék megbocsátani, hanem éreztetni azt, hogy mi annak örülünk, hogyha valami Isten szerint megy. És mi megy az Isten szerint? Amikor az emberek megnyitják a szívüket, amikor az emberek Istenre figyelnek, és nem a rosszra figyelnek, mert a mi emberi természetünk még a tekintetünket is irányítani akarja, és miről hallgatunk reggeltől estig ebben a világban? A rossz dolgok ömlenek elő, mint egy folyam, mint egy árvíz. Istenre irányítani a figyelmet, és ezért gyönyörködünk mi az irgalmasságban, mert leginkább az irgalmasság mutatja meg az utat a jó Istenhez. Valaki azt mondhatná ezután, hogy jöhet ezután még több. Hát jöhet ezután még több. Igazságot cselekedni, gyönyörködni az irgalmasságban. De hát olyan szólás nem volt, hogy három a héber igazság, ilyen csak nálunk, hogy három a magyar igazság. Ha itt ebbe a kettőben mindenben lenne, akkor itt pont lenne az igehelyünk végén. De a jó Isten még egy harmadik dolgot is ide helyez. És hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ez miért van itt? Hát aki igazságot követ, aki gyönyörködik az irgalmasságban, az nem alázatos? Kedves gyülekezet, ma melyik kis prófétai könyv volt a témánk? Sofóniás könyve. Mit olvastunk Sofóniás könyv egyik isteni felhívásában? Hogy kiknek mondja azt, hogy keressék az alázatosságot? Mit olvassuk el még egyszer a második fejezet elején, ott van. Ti föld alázatosai, keressétek az alázatosságot. Hát ha a föld alázatosainak is keresni kell az alázatosságot, akkor jól mutatkozik meg mindenben, hogy tényleg a mi emberi természetünkben az irigység és a büszkeség olyan kemény erő, hogy ha azt mi tudatosan nem harcolunk vele szemben, és nem győzzük le, az mindig föltámad, és mindig az alázat ellen szól. Hát a beszédünk is elárul bennünket. Mindig úgy szoktuk mondani, hogy szerintem, vagy én, vagy nekem. Ha nem keressük úgy az alázatosságot, mint hogy Jézus Krisztus kereste, hogy megalázta magát, és amikor megalázta magát, akkor engedelmes tudott lenni a halálig, mégpedig keresztfának haláláig. Ha nem keressük úgy az alázatosságot, hogy most egy tisztán emberi példát is említsek, ki az, akiről az emberek közül le tudjuk venni azt, hogy milyen alázatosak voltak? Hát ezek a proféták. És ki volt az Ószövetség utolsó nagy profétája, akit sem az irigységgel, sem a büszkeséggel nem lehetett kísérteni. Hiába mondták neki azt, hogy most már mindenki Jézust követi, rád senki nem kíváncsi. Hogy ezelőtt ezrek, tízezrek itt voltak a közeledben, most meg senki nem kíváncsi rád? Olyan szépen megfelelte erre Keresztelő János, nem? Olyan szépen megfelelt. Azt mondja, hát nem megmondtam, hogy nem én vagyok a messiás. Hát neki növekednie kell, nekem alábszállom. Ezért jöttem. Azért jöttem, hogy kicsi legyek, és még kisebb maradjak. Kedves gyülekezet, ezt egy ember mondta. A lélek ereje ilyen csodákra képes egy ember életében. Hogy azért vagyok, hogy kicsi legyek, és még kisebb maradjak. Ekkor fogják meglátni majd az emberek Jézus Krisztust, addig, ameddig ez a mi életünkben nem hangzik el, ha ezt nem tanúsítjuk, akkor mindig csak bennünket fognak meglátni. Az meg nem valami örömteli látvány. Egy embert látni és egy emberen nyugtatni a tekintetünket az előbb-utóbb kétségbeeséshez, vagy legalábbis elcsüggedéshez vezet. Istent látni mindig, Istenen nyugtatni a szemünket, ez ad nekünk erőt, ez ad nekünk békességet, ez ad nekünk kitartást. Tehát ez is helyén van, ez a harmadik kijelentés, hogy alázatosan járja te Isteneddel, mert Isten sok mindent meg tud nekünk mondani. Meg tudja mondani, hogy cselekedjünk igazságot. Azt is meg tudja mondani, hogy szeressük az irgalmasságot. De van, amit a jó Isten nem tud megmondani, csak a vele való együttjárás során tud bennünket megtanítani rá. Ezért balgák azok a szüzek, akik lemaradnak majd a menyegzőről, mert náluk is megvolt az ismeret, a lámpás ott volt a kezükben az öt balga szűznél is. Ki is mentek a sötétségbe, tehát még a proféciákat is pontosan értették. Mi az, ami hiányzott? A tartalékolaj. Mi a tartalékolaj? A Szentlélekkel szerzett naponkénti tapasztalatok. A Szentlélekkel szerzett naponkénti tapasztalat pedig miben áll? Olvashatjuk a Jézus életet című könyvünkben, a Szentlélekkel szerzett naponkénti tapasztalat a kősziklára esésben áll, hogy elismerem a hamisságomat, átadom Krisztusnak az életemet, és hagyom, hogy Krisztus formáljon, de olyanná, amilyenné ő akarja, és ne én formáljam az életemet. A tartalékolaj a kősziklára esésben áll, és abban áll, hogy Isten lelke vezetésének maradéktanul áthagyjuk magunkat. Ez alázatot kíván. Ez kevés az, hogy igazságot cselekedni, kevés az, hogy szeressem az irgalmasságot. Minden nap úgy meg kell alázni magunkat, hogy a kősziklára essünk. De kedves gyülekezet, ez nem egy fájdalmas dolog. Ez egy örömteli dolog. Végre megszabadulunk az éntől. Végre megszabadulunk még a holdudvarától is. Végre az lesz a mi életünk, hogyan is mondja Pál a Kolossi levél 3. fejezet 4. versében, Krisztus a mi életünk. Krisztus a mi életünk megjelen, amikor megjelenik Krisztus második eljövetelekor, azt mondjuk, hogy itt van, ő a mi életünk, mert ezt az életet éltük. Nem láttuk őt, de az ő életét éltük. Örüljünk és örvendezzünk a szabadításának, mert Krisztus a mi életünk megjelenik. Ha Krisztus élete lép a mi életünk helyébe, akkor élhetünk majd igazán békés, boldog életet. Ha majd miránk senki nem lesz kíváncsi, hanem mindenki Krisztust látja, nem csak az egyes keresztényben, hanem az egész gyülekezetben is, az lesz majd felemelő dolog, és akkor fog majd Jézus Krisztus megjelenni, amikor ez beteljesedik. Én hiszem azt, hogy nincs messze, sőt, nagyon közel van az idő, hogy ez be fog teljesedni. Azért ilyen megrázkódtatóak a világunk eseményei, és ha lehet mondani, a mi közösségünk eseményei is. De ha kiteszed egy kicsit a lábadat idegen országokba, azt látod, hogy másutt is remeg a föld, másutt is reng a föld, és az advent közösség alatt is reng a föld. Majd délután talán, aki megtiszteli a délutáni alkalmunkat, hogy itt marad, szeretnék erről is beszélni, és a mi legsajátabb teendőinkről is, de most ezt szerettem volna a gyülekezet elé állítani, hogy a 12 kis proféta híradása, üzenete közben milyen kincsek vannak, és hogy ez az egyetlen egy ige, mint hogy sokszor vagyunk így a Bibliával kapcsolatban, hogy egy igét, ha csak az életünkben vérünkét ennénk, akkor már minden más lenne. Sokszor van ez a tapasztalatunk, csak ez az egy ige, ez a Mikás 6-8 a helyére kerülne, már minden más lenne. Én kívánom, hogy mindenki befogadja az igét Szentlélek örömével, és hogy minden más is legyen. Amen.
Isten tiszteletünket a 137-es számú ének első, második versének éneklésével zárjuk be. Thank you.
Köszönjük, áldott Istenünk, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus nevében hozzád jöhetünk, és ezért az életadó ígért is köszönetet mondhatunk, hogy te olyan egyértelműen, olyan világosan és olyan gyakorlati módon állítod elénk, hogy mi a jó a mi életünkben, és te is miben gyönyörködsz a mennyekben, mit kívánsz mi tőlünk, és főleg mi tőlünk, akik a történelem végén ilyen zaklatott, ilyen ellentmondásos, ilyen össze-vissza kuszált körülmények, és sokszor össze-vissza kuszált belső életünk keretében élünk. Segíts Istenünk, hogy mindhárom kijelentésedet a szívünkre tudjuk helyezni, hogy ne felejtsük el ezeket, hogy te nem abban gyönyörködsz, ha mi sokat beszélünk az igazságról, ha másokat kioktatunk, vagy akár hittestvéreinket legyőzünk az igazsággal, hanem hogyha mi úgy éljük ezt az igazságot, hogy az a cselekedetekben testet ölt, a figyelmességben, a testvéri együttérzésben, az emberek iránt való részvétben és segíteni akarásban. Segíts Istenünk, hogy ezek a krisztusi jellemvonások maradéktalanul kiábrázolódjanak bennünk, hogy valóban láthassa a világ, hogy mi egy másik világnak, a mennynek a küldöttei vagyunk. Istenünk, segíts azonban abban is, hogyha mi nem azt kapjuk, amit várunk, hiszen mindannyiunknak elvárásaik vannak gyermekeikkel, családjaikkal, az egész élettel kapcsolatban is, és természetes elvárás, hogy jót várunk el, de amikor olyan sokszor kapunk, vagy folyamatosan, vagy rendszeresen rosszat, Istenünk, segíts, hogy ezt fel tudjuk dolgozni hitáltal, hogy mi egy paradicsomon kívüli világban élünk. Mi a rossz világában élünk, ahol mindenki szenved, mindenkinek sajog teste, lelke a rossztól. Segíts, hogy ne úgy tekintsünk emberekre, mint ellenségekre, hanem úgy tekintsünk emberekre, mint akik rendkívül gyengék és elesettek. Mint akik érte, azért kellett, hogy eljöjjél Krisztusunk, mert minden fej beteg és minden szív erőtlen, egy csupa dagadás és kelebény minden ember. Istenünk, taníts meg arra, hogy előzetesen már úgy tudjunk nézni emberekre, hogy ha nem jót, vagy nem a legjobbat kapjuk tőlük, akkor mi már előre meg tudjunk bocsátani. Segíts, hogy a mi könyörületességünk ne kényszerűség legyen, hanem szívből jövő örömteli odafordulás. És Istenünk, segíts arra is, hogy mi valóban felöltsük az alázatosság mezét, ahogy a próféta mondja. Amikor a hűség és az alázat elesik az utcákon, akkor mi rólunk lehessen látni azt, hogy mi egyedül a te utadat akarjuk követni, igazságban és szeretetben. Mi mindenestül növekedni akarunk abban, aki a feje Jézus Krisztusban. Segíts meg ezt a gyülekezetet is. Segíts meg a mi egész népünket is itt ebben az országban és az egész világon. Hogy az emberek előtt világos legyen, hogy van tanúságtevő, van hitvalló népe az Úrnak. Tedd ezt a népet ilyenné. Távoztasd el ebből a népből a paráznaságot, a megalkuvásnak a lelkületét. Távoztass el minden rossz kovászt, ami csak tönkreteszi a tésztát. Segíts Istenünk, hogy mi feltámadjunk, és el tudjuk végezni feladatunkat, ha megtértünk, és hozzád ragaszkodunk. Áld meg, kérünk, napunk többi részét, de szerte az országunkban is minden gyülekezetünket és az egész világon a te népedet, és adj többet annál, mint amit mi kérni tudunk, hiszen annyira szánandók és gyengék vagyunk, hogy mi kérni se tudjuk sokszor a jót és a legnagyobbakat, de a te lelked pótolja ki a mi erőtelen imánkat, és hallgassál meg mindannyiunkat Jézusunk nevében. Amen.